Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban végestelen végig a propaganda témakörével, a propagandával foglalkozunk, és ma is egy nagyon izgalmas témát hoztam. Majdnem azt mondtam, hogy történelmi témát, de hát azért alapvetően a jelenkorról is fogunk beszélgetni. Akit vendégül hívtam, Gyáni Gábor történész, az MTA rendes tagja. Nagy szeretettel köszöntöm itt.
Köszönöm szépen a meghívást.
Tavaly jelent meg, próbálom jól idézni, a Történelem, Politika, Történelem, Politika című eszékötet, hogy szokták ezt hívni?
Hát tanulmánygyűjtemény.
Tanulmánygyűjtemény, amiben hát számtalan olyan területet vizsgált meg, amik én felcsillantam, hogy a témámba vágnak, vagy hát, hogy a műsor témájába vágnak, és azt gondoltam, hogy akkor személyesen is próbáljunk ezekről beszélgetni, mert rendkívül lebilincselő, és nagyon sokféle témakörben elágazó ez a tanulmánykötet. Talán egy, lehet, hogy általánosabb kérdés, nem tudom, emlékezett politika alatt mire gondolunk, és ide érthetjük a történelempolitikát is, ezek talán hasonló fogalmak. Mikor beszélünk ezekről?
Elsőként az emlékezetről beszélnék, ami két szinten zajlik az egyénben. Tehát mi tulajdonképpen mindig egy valaki emlékezik, az egyén emlékezik. Már kb. 100 éve forgalomba került egy olyan fogalom, hogy kollektív emlékezet. Egy francia szociológus, szociálpszichológus vezette be ezt a fogalmat, és utóbbi időben nagyon nagy népszerűségnek örvend. Na most ugye az a kérdés, hogy ha mindig az egyén emlékezik, hogyan emlékezhet egy csoport? Az a csoport sokféle lehet egy társadalmi réteg, osztály, nemzet. A kulcskérdés itt az, hogy hogyan válik az egyéni emlékezetből egy közös csoportemlékezet, egy kollektív emlékezet. Hát elsősorban tulajdonképpen a kommunikáció itt játssza itt a kulcsszerepet. Tehát valahogy kikerül a forgalomba az egyéni emlékezet, és az egyéni emlékezetek sora, hosszú sora, és azok valamilyen kommunikációs mechanizmus révén elterjednek, elfogadottá válnak, és minden sokak által vallott emlékekké válnak. Na ez az emlékezésnek a fogalma, és a kollektív emlékezet fogalma. Ez azért kellett tisztázni, mert az, amikor történelempolitikáról beszélünk, az tulajdonképpen nagyon, de nagyon sokat foglalkozik ezzel, merít belőle, épít rá, megerősíti, megcáfolja, megváltoztatja a kollektív emlékezetet, mert ezáltal tudhatni. Hiszen mi a történelempolitika? Az nem más, vagyis emlékezetpolitikának is lehet ezt nevezni, vagy identitáspolitikának is nevezik, ezek szinonimák, nem más, mint a hatalmi elitnek a történelemmel kapcsolatos elképzeléseit megfogalmazó propaganda tulajdonképpen.
Ide jó kulcsszavakat hozott rögtön az első beköszönésben tulajdonképpen. Ugye akkor az a kérdés, tudom, hogy még a fogalommagyarázat körén belül vagyunk, tehát még végigfuthatunk ezen a szálon, de akkor, ha jól értem, ezt valakinek, leginkább egy hatalmi elitnek valamilyen módon kanonizálni kell, tehát valamilyen módon át kell azt adni, hogy mi lesz most a kollektív tudás.
Így van. Ami azt jelenti, hogy mind a tudományos történetírás által előállított tudást, mind pedig az egyéni emlékezetekből előálló kollektív emlékezet anyagából gyúrja össze a saját pillanatnyi hatalmi érdekének megfelelő képzetet a múltról. Ennek a története visszanyúlik valójában a 19. századba, amikor a modern nemzetállamok létrejöttek, és a modern nemzetállammal együtt az úgynevezett nemzeti identitás, tehát egy olyan csoport önazonosságtudat, ami az akkor megteremtett nemzet minden egyes tagja számára közösnek kell lennie. Na de hogyan válhat egy ilyen konstrukció, mert ez egy konstrukció tulajdonképpen, közösség, úgy, hogy az állam az iskolarendszeren keresztül, a sajtón keresztül, a politikai diskurzusokon keresztül sugározza ezt a mondani valót, ami tulajdonképpen egy nemzeti identitás teremtésére alkalmas képzett rendszer. Ennek igen, de nagyon, igen fontos eleme a történelem. mert tudnélik a nemzet egy új konstrukció, de azt akarja magáról elhitetni, hogy örökké volt, és most teljesedik be, ez persze fikció, de a történelem ilyen értelemben kulcs szerepet játszik, mert ma ugyan vannak szegények és gazdagok, városiak, nagyvárosiak, falusiak, tehát sokfélék az emberek, nagyon eltérőek, nagyon egyenlőtlenek, de összetartoznak a múltjuk folytán. Sugallja, ez lényegében a maga a nacionalizmus, amely ennek a nemzeti identitásnak a formálója, és hát ezt a nacionalizmust a történelemre építve lehet a legjobban kidolgozni.
Ugyanakkor, amikor nehéz helyzetbe kerül egy ilyenfajta, hát boszorkánykonyha, nem tudom minek hívjam, az olyankor van, amikor át kell értékelni bizonyos múltbeli eseményeket. Mert így, ahogy elmondja, ez nyilvánvalóan logikus, hogy valamiféle identitás mentén végigvezetik a öröktől való nemzetet, ami egy konstrukció, ezt értem, de hát előállnak olyan helyzetek, amikor bizonyos történelmi helyzeteket, eseményeket új fényben kell beállítani. Akkor hogyan nyúl hozzá?
Ugye, itt lehet azt mondani, hogy ez nem feltétlenül ugyanaz a hatalmi elit hajtja végre, mert változnak a rendszerek. Magyarországon például nagyon sok rendszerváltás volt a 20. században. A kollégáim 8-9 ilyen rendszerváltást szoktak azonosítani. Tehát sűrűn változnak azok a rezsimek, amelyek tulajdonképpen rá vannak utalva arra, hogy valamiféle kollektív emlékezetet a maguk politikai eszközeivel létrehozzanak, fönntartsanak, elfogadtassanak. Hát a változások, persze. Nézzük a nemzet fogalmát például. Az versenyben volt a birodalmisággal, hiszen amikor modern Magyarország megszületett a kiegyezéssel, akkor az Osztrák-Magyar Monarchia részeként, annak a fele részeként létezett, nem teljesen szuverén és autonóm nemzetállamként. Tehát ott meg kellett békülni a Habsburg uralommal, ami egy birodalom. Két háború között a helyzet megváltozott, hiszen Trianonnal Magyarország elveszítette ugyan területének és népességének hát igen tetemes hányadát, ennek sajnos máig érezzük a következményeit, viszont egy szuverén nemzetállam lett 1920-tól, és ezzel a nemzet történelmi fogalma is meg kellett, hogy változzon, valami új történelmi anyagra volt szükség, át kellett értékelni a nemzet múltját. Az addig inkább Habsburg barát történetszemléletet, ami kánon is volt, egy függetlenségi, ami persze létezett korábban is, de egy függetlenségi orientációt nemzet szemléletnek kellett fölváltania, mert az felelt meg inkább az akkori kívánalmaknak. És hát ez a második világháború után megint bekövetkezett, főleg az 1950-es évektől, amikor egy kommunista diktatúra rendezkedett be Magyarországon a Szovjetunió segítségével, akkor ezt a nemzeti múltat, továbbra is a nemzet múltjáról van szó, átértékelték az osztályharcok fogalmai szerint, ami a marxizmus, leninizmus, sztálinizmus kívánalmainak felelt meg. Tehát folyton folyvást gyúrják, és ebben a gyúrási folyamatban a történészeknek sajnos kulcs szerepe van.
Hát annál is inkább, mert amit itt az előbb behozott gondolatmenetet Trianon kapcsán, ez ugye egy darásfészek, és amennyire utána néztem, megláttam, azért itt ez most is annyira megosztó tud lenni, még egy történelmi diskurzuson, tehát egy szakmai diskurzuson belül is, hogy ezeknek a folyamatoknak a megítélése, hát ez egy komoly emocionális háború tud lenni 100 évvel később is.
Igen, és hát ugye ez egy tragédia volt, és a tragédiát nagyon nehéz feldolgozni lelkileg. Az egyének épp úgy, mint egy közösségnek, egy nemzeti közösségnek, amelyik már egyébként nagyon fejlett kollektív nemzeti tudattal bír, mint a magyar, nagyon öntudatos magyar nacionalizmus volt. Hát erre sokféle módszer lehetséges, ilyen például a bűnbakoknak a kitalálása, kik okozták, kik felelősek azért, hogy a dolgok idáig fajultak, ugye ebben olyan nagyon nagy történész, mint Szegfű Gyula, egyik legismertebb történész volt tulajdonképpen a 19-20. Században. Már 19-ben egy három nemzedék címen írt munkájában megoldást talált. Hát a liberalizmus mondta. A liberalizmus a felelős ezért, mert nem integrálta rendesen a magyar társadalmat. És hát a megosztó erők így felszínen tudtak maradni, és szétrabbantották a konstrukciót, vagyis a magyar királyságot. Hát persze ez épp olyan fikció és fals elképzelés, mint az ellenkezője. De hát szóval mindig léteznek megoldások, a kommunista időkben pedig a marxista, leninista, eleinte sztálinista történetírás az osztályharcra épített, azt mondta, az uralkodó osztály, a mindenkori uralkodó osztály a felelős azért. Itt van a második világháború, kivitte bele magyar társadalmat ebbe a szörnyű háborúba, amely egyébként prolongálta Magyarország Trianon utáni helyzetét, így ez a Párizs környéki békékkel történt meg, hát természetesen a hortista elit. Tehát ez az akkori uralkodó osztály, ez az egyetlen felelős ezért a dologért. Tehát mindig találnak felelőst, akire rá le, mert ez egy erkölcsi kérdés is tulajdonképpen. Által moralizálás jelenti ez, hogy a történelmi erőket morális szempontból ítélik meg, a jó és a rossz mentén, persze egy utólagos szempontból.
Említette ezt, hogy tulajdonképpen bűnbakkeresés van, szinte minden ilyen, vagy hát kimondhatom minden traumatikus, negatív történelmi esemény után. Tulajdonképpen ezzel párhuzamosan, és ezzel a könyvében is foglalkozik sokat, van egyfajta ilyen áldozatversengés. Kinek volt rosszabb, vagy ki szenvedett el nagyobb veszteséget, és ezeket a különböző kommunikációs versenyben megpróbálják versenybe állítani, vagy mérlegletenni. Ez jól érzem, hogy ez a bűnbakkeresés és az áldozat versengés, amit egyébként megköszönök, ha definiálunk is, valamilyen módon találkoznak, kéz a kézben járnak?
Igen, az áldozatok középpontba kerülése a holokausznak egy kései kultuszából eredt, amikor az 1970-es, 80-as évektől kezdve egyáltalán önálló témává lett a holokauszt, mint a második világháború egyik legfontosabb fejleménye, amelynek a jövőre, vagyis a mi jelenünkre nézve fontos világmagyarázó ereje van, sőt, erkölcsi univerzalizmus, ez tulajdonképpen mondták, gondolták. Tehát ennek a koncepciónak, pedig ennek az új holokausz koncepciónak az abszolút áldozat fogalma állt a középpontjában. Az abszolút áldozat a haláltáborokban elpusztított zsidók tömegei, milliói. Na most ez azóta is tart valójában, mert senki nem kérdőjelezte meg, korábban ugyan nem nagyon ismerték el ennek a tényét, de ma már nem kérdőjelezi meg senki, hogy itt egy abszolút áldozatról van szó. Csak hogy, hát mondjuk egy olyan magyar társadalom esetében, vagy olyan magyar történelem esetében, ahol hát nem csak holokausz volt, hanem számos egyéb, tulajdonképpen ezek a 18. század óta igazából mindig csak vesztes ügyek voltak. A nemzeti függetlenségére, a Habsburgok ellen vívott sikertelen küzdelem, 48-49 kudarca, aztán az első világháborús vereség, annak a következménye, a második világháborús vereség. Szóval tulajdonképpen a traumatizáló események végtelen sora. Az azt jelenti, hogy mindig vannak áldozatok. És azt is lehet gondolni, joggal, hogy a nemzet mint olyan, az maga az áldozat. Mindig áldozatul esik valami történelmi fátumnak ezekben a sorsfordulókban. A konkretizálva, a holokauszt zsidó áldozatiságának a kultusza, vagy kultúrája versenybe kerül a második világháború, mert ugye ahhoz kötődött a zsidó genocidium, a második világháborús magyar veszteséggel. Tehát nem pontosan zsidó, hanem független katona halál, hiszen több százezer fronton harcoló katona halt meg, aztán a civil népességből is jelentős volt a veszteség, ez a bombázások miatt, egyebek miatt. Egy ellen elbeszélés alakult ki, elsősorban persze egy nemzeti önérzettől indítatva, hogy hát nem csak ők szenvedtek, hanem mi is szenvedtünk, mi nekünk is vannak áldozataink, és ezekről ne felejkezzünk meg. Ne tegyünk úgy, mintha csak ők lennének az áldozatok. Hát ez lényegében az áldozat versengés, hogy ki hozott nagyobb áldozatot. A fronton harcoló második magyar hadsereg.
Köztük munkaszolgálatosokkal persze, ugye ezt is.
Jó, de a munkaszolgálatosok zsidók, hát tehát azok átkerülnek a másik oldalra, de a frontkatonák azok magyarok, és hát csak a Doni katasztrófában több mint 100 000 magyar katona veszett oda, ugye, és aztán még jött sor egyéb veszteség, és ez tulajdonképpen, na, És hát ott van a kisebbségi kérdés. Magyarország egyharmadára csökkent népességének, igen, jelentősen több mint 3 millió magyar ajkú embert csatoltak el területével együtt Trianonnal. A kisebbségi szorsz pedig hát nem a legszerencsésebb szorsz, nem az sem volt. Sehol sem, és amikor nem volt kisebbségvédelem, vagy nem volt hatékony kisebbségvédelem, akkor pedig még inkább keserű dolog volt. Ez is egy viktológia, ez is egy áldozatiság, hogy a kisebbségi magyarok bizony hát milyen rossz életet élnek 100 év óta.
És erre próbálta a kommunista narratíva azt mondani, hogy beszéljünk csak áldozatokról, ugye? Tehát, ha jól értettem ezt a magyarázatot, akkor arról volt szó, hogy ne különböztessük meg, hogy magyar katonák zsidó áldozatok, hanem hogy a magyar áldozatok.
Igazából a kommunista történelempolitikának, mert nyugodtan beszéltünk itt is, nagyon erőteljes történelempolitika volt, tulajdonképpen egy történelem nélküli politikai erő igyekezett bizonyítani, hogy ő igenis érdekelt a történelem által igazoltatásában, az ő hatalma az a történelem. Hát ez egy heroikus, de eléggé eredménytelen erőfeszítés volt a része. Na most, a kommunista idők történelempolitikája persze idővel változott. Más volt az 56 előtti, és más volt a Kádár korban. Még a Kádár időszak alatt is folyton módosult egyébként idővel. Nem igazán foglalkozott ezzel a kérdéssel. Tehát ő számára az áldozat az mindig az elnyomott osztályok, mint olyanok, de nem tett különbséget zsidók és mondjuk frontkatonák között, és az egész kérdést lényegében igyekezett nem nagyon tárgyalni. És azért, mert abban a kényes helyzetben volt ez a hatalom, hogy mi a Szovjetunió ellen harcoltunk, és vesztettük el a háborút a németek oldalán, vagyis egy olyan hatalommal szemben, amelyiknek most éppen a jóvoltából öregnál. Tehát ez egy olyan kényes kérdés volt, hogy ez tabusítva lett. Az egész kérdés, hogy erről ne beszéljünk, erről ne nagyon gondolkodjunk, csak az osztályharc fogalmai szerint, vagyis, hogy az elnyomott osztályok, azok, akiket a kommunisták vezetnek természetesen, azok harcolnak a gonosz elitek ellen.
Ez a Krízisek és pofonok Gyáni Gábor történésszel, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjával beszélgetünk, és azonnal jövünk vissza.